Jó estét mindenkinek, külön az internet előtt hallgatóknak, állítólag pár héten belül már nézőknek is, majd kiderül. Egy vallomással kell kezdenem, így jó. Ez az egész este egy vallomásról fog szólni, mégpedig arról, hogy Isten szeret minket. Talán ez a szó, hogy Isten szeret minket, ez a világtörténelem legtöbbet használt szava. Én azt mondanám, hogy Isten szerelmes belénk. És erről szeretnék majd pár gondolatot megosztani veletek. A vallomásnak a második része az, hogy általában nem szoktam izgulni, ha itt elő kell állnom. Nem tudom miért, biztos kiskoromban félrekezeltek, azóta ez így van. Általában alig van ilyen ember, itt áll egy, mondom általában. Viszont a mai estére, hát most nem akarok nagy szavakat használni, többször kimentem a WC-re. Ez annak a jele, hogy nem vagyok teljesen normális, vagy hogy nagyon izgulok. Inkább az utóbbi mellé raknám le a voksomat, szóval a Daninak meg is jegyeztem itt most. Két dolog lehetséges. Az egyik, a világ pont-pont-pont tanítását halljátok, és nem történik semmi, csak szép szavakat mondok. A másik, hogy megtapasztaljuk Istennek a szerelmét. Én szeretném, ha a második történne, és ez miatt nagyon izgulok. Úgyhogy nézzétek el nekem. Ha dadogni fogok, akkor ez ennek a gyümölcse, de talán mégsem. Azt mondom, hogy Isten szeret minket. Szeretném, hogyha elkezdenénk a János evangéliumának a 13. részében az első verstől. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet, szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. Jézus szerette az övéit, szerelmes volt az övéiben, mindvégig. Az első perctől az utolsó percig. És nem akart elmenni a világból. Nem akart elmenni, mert itt voltak azok, akiket szeretett. Itt voltak azok, akik neki mindennél többet jelentettek. De mégis elment az atyához. És itt hagyta az övéit. Mert engedelmes volt. Mert valami igen nagyon nagyszerű dolgot akar készíteni nekik. És én szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy Isten egészen másfajta szemmel néz ránk, mint ahogy mi nézünk egymásra. Az ő szerelme, az ő irántunk való szívének a dobbanása, az nem egy változatos, nem egy ingoványos talaj, nem egy olyan terület, hogy egyszer szeret minket, egyszer meg nem, egyszer jó hozzánk, egyszer meg nem. Szeret minket mindvégig. A legelejétől a legvégéig. Mi most itt azért élünk, azért tudunk itt hallgatni és egymásra nézni, mert ő szeretett minket. És azt akarta, hogy mi megszülessünk. És ő miattunk jött el a földre, és bár nem akart minket elhagyni, mégis elment. Elment. Mert engedelmes volt. Mert valami nagyszerű terve van a mi életünk hátralévő részére. Szeretném, hogyha a mai estének a végére egy egészen más megvilágításba tudnánk helyezni Istennek a velünk való kapcsolatát. Egész nagy falakat kell, hogy áttörjön az Úr, az én lábam remeg, nem tudom miért rövid gatyába jöttem, akkor most tiszta bukás van. Na mindegy, úgy látszik a részletekre, már nem figyelek úgy. Meg akarja hódítani a szívünket. Az egész szívünket meg akarja hódítani. Egy igazi csábító akar lenni. Sokszor ilyen Hollywoodban előadják, hogy hogy néz ki egy csábító. Az eredetit Jézusnak hívták, és jobban csinálja mindenki másnál. A többi az mindegy ilyen másolat. És azt szeretné, ha mi ennek a csábításnak az eredményeképpen szerelmesek lennénk belé. Ez a célja. Ez a célja, hogy mi fölismerjük, hogy ő kicsoda, és hogy mik az ő szándékai, és szeretne egy választ is a mi szívünkből, ez pedig az, ha mi szerelmesek lennénk belé. Ja, és miért akarja ezt? Hát azért, mert ez a beteljesülés. Mert ha ő szerelmes belénk, és mi erre válaszolunk, hogy mi is ezt csináljuk, hát akkor győzelem van. Áradozik rólunk. Tudom, bután hangzik, úgy néztek rá, mintha hazudnék, de igazat beszélek. Áradozik rólunk. Amikor ránk néz, akkor egy ilyen rózsaszín fátyol leeleskedik a szem elő, és úgy lát minket, mint egy rózsaszín gyönyörűséget. Mi vagyunk az ő számára a non plus ultra. Nincs senki, akire úgy nézne, mint ránk. Az angyalokra így néz, tudod, ránk meg így, hogy kész van. Annyira kész van ettől, hogy tehát nem tudom, ha voltál már szerelmes, ez ilyen gyenge minőség ahhoz képest, hogy ő szerelmes belénk. Szeretném, hogyha elmennénk az énekek énekébe, és ott igen sok mindent megtudunk ebből a nagyszerű szerelemből, ahogy Isten van irántunk. A negyedik résznek a 9. verse az úgy szól, hogy megdobogtattad szívemet, húgom, mennyasszonyom, megdobogtattad szemed egyetlen pillantásával, nyakszírtad egyetlen láncoskájával. Ez a fordítás egy ilyen kicsit gyengébb minőségbe adja vissza azt, hogy itt valójában mi történt. Ha egy károli fordítás van nálatok, akkor az azt írja, hogy megsebezted a szívemet. Tehát körülbelül úgy nézett ki a sztori, hogy az Isten ment, rád nézett, azt összeesett. És azóta sebez a szíve. És hogy? Csak egy pillantásra rád nézett. Egy pillanat alatt szerelembe esett beléd. Egyetlen egy pillanat alatt kettévágtad a szíved, a szívét. És azóta ez nem gyógyult be. Azóta, az első perc óta, amióta itt a földön élsz, ő végtelenül és kimondhatatlan elánnal szerelmes beléd. Tudom, úgy nézünk ki, hogy ez lehetetlen, de mondom, egy fátyol van előtte, és úgy néz ránk. Az 5. résznek a 10. verse, az még inkább tovább visz. Azt mondja, szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik. Feje szintiszta arany, hajfürtjei hullámosak és holló feketék. Szemei, mint a galambok a folyóíz mellett. Tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek. Hát most az én hajam nem aranyból van, és nem is fekete. De ragyogunk az ő szemébe. Ragyogunk. A világ mindenség istene. Aki az összes galaxist, minden virágot, minden szépséget megálmodott, és megcselekedett, hogy ez legyen, ő nem néz másra. Nem abban gyönyörködik, hogy szép a naplemente. Nem abban gyönyörködik, hogy hogy virágzik a liliom. Nem abban gyönyörködik, hogy milyen egy vízesés, hanem benned. Egy pillanat alatt szerelembe esett beléd. És ebben nem tud meggyógyulni. De nem is akar. Azt szeretné, hogyha fölismernénk, hogy milyen drága és milyen becsesek vagyunk az ő szemében. Hogy a tömegből is kitűnünk. Hogy megy a tömegbe, és hopp, ott van. Tudod, amikor nagy tömeg van, nem biztos, hogy fölismersz valakit. De valakit nagyon szeretné fölismerni, nagyon mélyen benned vannak a vonásai. És ott van. Csak a hajfürtjét látta, de már tudja, hogy ő az. Hogy te vagy az. Mert minden gondolata, minden álma, minden lélegzete, az körülöttünk forog. Mindent. Mindent rólunk akar tudni. És értünk el, és értünk lélegzik. Egy igazi amorózó, egy igazi szerelmes Istenről beszélek. Menjünk tovább. A 6. résznek a 4. verse azt írja, hogy így bemutatkozik, és mond egy mondatot. Azt mondja, hogy szép vagy, kedvesem. Így. A következő részt azt lehet, hogy idők folyamán másképp folytatnák. Ő azt mondja, hogy mint Tirce városa. Őszintén nem voltam Tircában. Biztos szép volt. Azt írja, gyönyörű, gyönyörű volt. Lehet, hogy nem egy világváros, de hát egy nagyváros nem mindig nagyon szép. Ez egy kis kultúrváros volt. Gyönyörű, mint Jeruzsálem. ámulatba ejtő, mint zászlóerdő. Most a hasonlatok második részét nem akarom kommentelni, de ő jobban látja azért a világot, mint mi. Engem egy zászlóerdő annyira nem ejt ámulatba. De örülök, hogy én ámulatba ejtem őt. És itt én megnyugszom. Hogy a második rész micsoda? Hát gyönyörű vagyok, köszönöm. Valakinek költői vénája van. Valam, a fiúk közül sokszor elrogy, hogy gyönyörű vagy, és akkor mint Jeruzsálem. Tudod? Ez lehet, hogy bejön, ezt nem lehet tudni. Az Úr ezt mondja. Most már tudom, mit kell mondani, látod? Egy jó könyvből idézem. Gyönyörködik bennünk az Úr. Elájult tőlünk. A hatodik részben a tizedik vers az a következővel kezdi, azt mondja, hogy ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal. Szép, mint a holdsugár. Tiszta, mint a fénylő nap. Ámulatba ejtő, mint egy zászlóerdő. Ezt ismétli, ez nagyon fontos volt neki. Tehát hogy gondolkodik, hogy ki ez a lány? És hasonlítja a hajnalhoz, és a napfényhez, és hát, ami fényes, és ami gyönyörű, ahhoz mindenhez. A zászlóerdő az másik terület. De szeretném, hogyha abban erősödnénk meg, hogy milyen szenvedély van az Úrban. Hogy néz ránk. Hogy amikor én azt mondom, hogy az Isten szerelmes az emberbe, akkor nem viccelek. Akkor csak közvetítem azt, amit ő szeretne közölni. Hogy ő úgy néz ránk, ahogy mi soha nem néztünk egymásra. Ahogy mi soha nem néztünk magunkra. Úgy néz ránk, mint a világ mindenség legszebb és legnagyobb csodájára. Az egyszeri, az örök és a megismételhetetlen csodára. Akit annyira szeret, annyira sebzett a szíve, hogy nem akar elmenni. Nem akar semmit sem. Itt akar lenni. És veled akar lenni. Veled akarja megosztani az életet. Neked akar bemutatkozni. Neked akarja megmutatni az ő szívét, hogy megtudd, hogy mit érez irántad. Mert ha egy szerelmes, nem tudja elmondani, hogy ő mit érez. Nem tudja átadni azt, ami benne van. Akkor ő nem jár sikerrel. Isten el akarja neked mondani, hogy megtudd és megértsd, hogy mi van az ő szívében. Te vagy az ő szívében. És szerelmes beléd. A hetedik rész, 11-es verse, ezt a szenvedélyt akarja kifejezni, mégpedig a következő szavakkal. Én a szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Azt szeretné, hogyha a mi szívünknek a vágyódása, az ő irányába menne. Azt szeretné, hogyha mi úgy élnénk, hogy szerelmes vagyok az Úrba. És ő is belém. Most lelőttem az egész tanítást. Na mindegy, ennyi volt. Szóval, azért még egy kicsit húzom, nehogy ilyen hamar vége legyen. Szeretne áttölelni. Szeretne megcsókolni. Szeretné belélegezni az illatodat. Szeretne súgni valamit a füledbe. Szeretné, ha megtudd, hogy mennyire fontos vagy neki. Tudod, az ember olyan, hogy mindig kéne neki újabb és újabb megerősítés. Lányok sokszor mondják, én már rég nem hallottam, de valamikor tévékben ilyesmi, hogy mondtad már, hogy szeret? Még nem, mi? Pedig jó lenne, ha mondanád. Az ember vágyakozik arra, hogy megerősítsék abban, hogy ő fontos, és hogy szeretik. És az Úr minden nap, minden percét megragadja, hogy ezt közölje velünk. A 8. résznek a 6. verse, ez egy nagyon híres dalnak is az egyik refrénje, az egyik kedvenc dalomnak. És ez így szól, hogy tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra, bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálna a szeretetért, csak megvetnék érte. Azt szeretné, hogyha mi egy lenyomat lennénk, mint egy pecsét lennénk az ő karjában. És ő is a miénkben. Hogyha megkérdezik, hogy mi az, ami a legfontosabb neked, akkor meg tud mutatni, hogy ő. És ő meg tud mutatni, hogy te. Szeretné egy olyan szintre elvinni a kapcsolatunkat, ahol még nem jártunk. Amit még nem éltünk át. Ha olyan lenne ez a szenvedély, amit a víz nem tud elsodorni, ami kibír mindent, ami erősebb a sírnál, a halálnál, amire mindenki vágyakozik, amiért az ember odaadná az összes kincsét, és még akkor sem lenne ez elég. Mert akinek ez megvan, az azt mondja neki, hogy már csak nevetne ezen. Mert ez a szenvedély, ami az Úrnak a lángja, az Úrnak a tüze, ez az, amit Isten a mi irányunkba közvetíteni akar. Mert ő tudja, hogy nekünk mi hiányzik. És ő tudja megadni azt, ami nekünk hiányzik. A szerelmes gondot visel az ő szerelmére. És ha mi ezt a szenvedélyt átvesszük, akkor részesülünk abban, amihez hasonló nincs. Amihez hasonló sosem volt és sosem lesz. Mikor Istennek a szerelme átérez minden sejtünket, amikor az illata már árad ki belőlünk. Többet ér mindennél, azt írja az Úr igéje. Ez a szenvedély többet ér mindennél. És ez a szenvedély az ő szent szellemének, Isten szerelmes szellemének, így még soha nem hívtam, a tüze. És ez a tűz, ez a mennyből száll alá. A Jelenések könyvének a 22. részének az első verse az úgy írja le, hogy az élet folyója az Isten és a bárány trónjából indul ki. És ez a szerelem, ez az életnek a szerelme, amit az Úr gerjeszt, és el akarja borítani az egész földet. Tudjátok, amit most fogok mondani, az inkább csak egy gondolat, meg lehet cáfolni, minden esetre elmondom. Én úgy gondolom, hogy ebben a szerelemben többféle fokozat van. És mindegyiknek megvan a saját jellegzetessége, de mindegyikkel tovább lehet menni. Van az a rész, amikor az Úrnak ez a szerelme, ez ugye a talpad alatt van, és csiklandoz egy kicsit. De igazából nincsen nagy hatással rád. Aztán van, amikor már a bokádig ér, és akkor úgy érzed, hogy hát jó, kellemes dolog, és is sétálsz benne. Aztán van, amikor úgy térdig ér ez a, és akkor úgy kicsit már nehezebben mozogsz benne, és egyre érzed azt, hogy mi is az, ami téged most körülvesz. És aztán van, amikor már derékig. És egy derékig érő állapotban, ha vízben derékig mész, akkor már sokkal lassabban mozogsz. Sokkal jobban érzed, hogy hideg ez a víz, vagy meleg ez a víz. És egyre mélyebben benne vagy. Egyre nehezebben jársz. Aztán van, amikor már így nyakig ér a víz. Hú, az már veszélyes, ha nem tudsz úszni. Tehát nyakig ér a víz, és már a te bőröd nem nagyon lélegzik, tehát már szádon veszel levegőt, és nagyon figyelsz a lépéseidre, nehogy olyan helyre érjél, ahol már nincs föld. És akkor lebuksz. De azért még megteszel mindent, így lábújhegyre állsz, pipisked el, hogy te még jó vagy. Még ura vagy a helyzetnek. Még kezelni tudod a körülötted lévő dolgokat, még a körülményben kontrollálsz mindent, mert még leér a lábad. Igaz, hogy még olyan magas sose voltál, mint akkor, mert úgy kihúzod magad, de még leér a lábad. De van egy pont, amikor már nem ér le a lábad. Amikor arra a szintre érsz a vízben, amikor akarod te, hogy leérjem, de már nem ér le. Már nem tudsz járni. Már nem tudsz kontrollálni semmit, hanem úgy benne vagy a vízben. És úgy sodor a víz. És elkezdődik valami, ami addig nem volt a tiéd. Mert addig te jártál, azután pedig úszol. Valami olyasmi kezdődik, ami egészen új. De nem süllyedsz el, hanem fönnmaradsz a vízen. És sodor az ár, és csak úgy mész a vízzel, és kifeksz a tetejére, és nézed az eget, és örülsz, és élvezed, és élmény, és csodálatos. Azt szeretné az Úr, ha mi úsznánk az ő szerelmében. eljutnánk arra pontra, amikor már nem kontrollálunk semmit, hanem engedjük, hogy elsodorjon ez a mennyből jövő szerelem. Amikor már csak így úszunk, és gyönyörködünk abban, hogy milyen jó az Úr. Mert hívogat minket. Hív, hogy menjünk be egyre mélyebben. Mert amikor az ő szerelmében csak egy kicsit vagy benne, attól igazából olyan sokat még nem vettél át. De ő az, aki hív mélyebbre, hogy gyere mélyebbre, gyere még mélyebbre. Mint amikor egy, hát most szerelmes példát akarok mondani, azt mégis apukát mondok a gyerekkel, mert ez van. Tehát amikor valaki, aki nem tud úszni, és így bátortalan, és hívogatja valaki, aki meg profi úszó, hogy gyere te, gyere. És akkor, hogyha te bízol benne, és tudod, hogy ő jót akar neked, akkor általában engedsz a hívó szónak, és akkor kicsit mélyebbre bemész. Nagyon sokszor nagyon lassan megyünk mélyebbre. Ez a mi természetünkből adódik. És az Úr ezt tudja. De mégis hív, hogy gyere mélyebbre. Ezt a legszebben a második énekének a második részének a 10. verset. Az egésznek ez volt a kulcsa, alfája, omegája. Most felolvasom. Szerelmesem, így szólított meg. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Nézd, vége a télnek. Elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje. A gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Úgy hív minket, hogy kedvesem, kelj föl, gyere. Gyere, amit eddig éltél, az olyan volt, mint a tél. De most, ha beljebb jössz, akkor olyan lesz, mint amikor jön a nyár. Eddig, amit éltél, az olyan volt, mint a puszta. De most olyan lesz, mint amikor megjelenik a virág. Gyere ebbe a szerelembe, gyere mélyebben belem. Gyere, lássad meg, hogy mennyire szeretlek. Azt mondja, hogy kelj föl, és gyere beljebb. Azt szeretné, hogyha énekelnénk az ő nevét, amikor éneklés ideje van. És amikor te szerelmes vagy, akkor sokat gondolsz arra, aki a te szívedben, a te szemeid előtt annyira kedves, és úgy énekled a nevét. Milyen jó lenne azt énekelni, hogy Jézus Krisztus. Milyen jó lenne egy ilyen kapcsolatban lenni azzal, aki így szeret, hogy énekled azt, hogy Jézus Krisztus. Ő nem vádol, és nem haragszik. Soha. Elejétől végig szeret. Nem vádol, és nem haragszik. De szerelmesen kér, hogy jöjj beljebb, mert a javunkat keresi. És ez nem tündérmese. Nem egy kitalált regény, egy fantázia szülötte. Ez a valóság. És lehet, hogy úgy ülünk itt, úgy gondolkodjuk, hogy hát persze vannak ilyen emberek, valakiről már hallottam, hogy történt vele ilyen, de velem ilyen nem fog, és nem is történt. Mert nekem soha nem sikerült semmi. Akikben eddig bíztam, azok megaláztak, kihasználtak, elhagytak. És azóta csak azt tudom mondani, hogy ez nagyon rossz. És bárki, aki közelített a szívemhez, azt most már eltolom. Hogy én már nem akarom, hogy engem kiraboljanak. Mert a szívem olyan, mint egy kirablott erdő. Nincs benne semmi értékes, már elvitték. És úgy élek itt a földön, hogy szeretném, hogyha ezen a területen engem már nem bántanának. Félelemben. Azt gondolhatnád, hogy az Úr nem tudja, hogy ki vagy hogy én, de tudja. És annyira ki akarja fejezni az ő szenvedélyét, hogy erre a területre akar rávilágítani a Hósás könyvében. A Hósás könyvében, ha van nálatok Biblia, akkor kérlek, hogy lapozzatok oda. Ez egy kis profétának a könyve, egy rövid kis könyv, de gyönyörű, szerelmes üzenet van benne. Én megmondom őszintén, hogy kicsit meglepődtem volna azon, amit Isten nekem szól, ha én vagyok Hóseás. Mert Hóseás az Úrnak az embere volt, az Úrnak a profétája volt, és az egyik nap szól hozzá az Úr igéje, és még nőtlen volt, mint sokan itt mi, és a következőt szólja hozzá az Úr, hogy fiam, menjél el, azt vegyél egy prostituáltat feleségül, azt szülj ennek egy gyerekeket. Sokszor szoktam ezen viccelni, hogy biztos nem az Úr szólt, de most gondold el, van egy terved, hogy te hogy fogsz élni, szeretnéd ezeket a terveket megvalósítani, és egyszer csak a mennyből megszólal az Isten, és azt mondja neked, hogy menjél el, és egy prostituáltat vegyél feleségül, és ő legyen az, akivel neked családod lesz. Ennyire ki akarta fejezni az Isten azt a szenvedélyét, ahogy minket szeret. Hogy az ő emberén keresztül ezt megmutatta, hogy bár mi olyanok vagyunk, amilyenek, úgy élünk, ahogy kirabolva, fogságban, megalázva, de ő nem így néz ránk. És Hóseásban ő jött el ahhoz a prostituálthoz, és ő volt az, aki azt mondta, hogy neked nem kell így élned, mert én szeretlek, és azt szeretném, hogyha a feleségem legyél. Azt szeretném, hogyha úgy élnél, ahogy mindig szerettél volna, de soha nem tehetted volna. Szeretném az összes álmodat valóra váltani. Én szeretnék lenni a te családod. Így kezdődik a könyv. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr. Menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid egy paráznától. Hóseás engedelmeskedett. Elment, és feleségül vette ezt a nőt. Van egy nagyon érdekes történet. Ez pedig arról szól, hogy nagyon gyorsan elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, és hogy kik voltunk. Rekordsebességgel mindent elfelejtünk ebből. Ráadásul furcsa emlékeink lesznek. Úgy emlékszünk a múltra, mintha az egy gyönyörűséges időszak lett volna. Mint amikor le van takarva annak a sötét árnyas oldala, és mi azt nem is vennénk észre, csak a csillogó és villogó részét. És ennek a nőnek ugyanígy volt az életében, egy idő után unalmas lett neki az, hogy ő valakinek a felesége. A normálisnak tűnt, mintha mindig is valakinek a felesége lett volna. Sőt, született 3 gyereke, biztos a nagy család tette, de lehet, hogy már megunta. Elkezdett vágyakozni az előző életére. Elkezdett vágyakozni arra a dologra, ami ő volt, aki ő volt, azelőtt, mielőtt jött volna az Úr embere, és feleségül vette. És ott hagyta a családját. És ez a nő visszament oda a szeretőihez, sőt, futkározott a szeretői után. A második részben azt olvassuk, hogy a 7. versben a második rész így, hogy elmegyek a szeretőim után. Döntött, és elhagyta ezt a kapcsolatot. Én nem tudom, hogy mi hogy viselkednénk, amikor a szerelmünk, akit oltárhoz vezetünk, és akitől van 3 gyerekünk, egyszer csak kilépne ebből a kapcsolatból, és azt mondaná, hogy ez nekem már nem kell. És elmegy, és prostituált lesz újra. Én nem tudom. De ez egy nagyon fájdalmas dolog. És Istennek ez nagyon fájt. Hogy mi nem elégedtünk meg azzal, aki ő. Elfelejtettük azt, hogy hogy éltünk. És nem becsültük meg azt, ami ő tett minket. Egy áldott asszonya lettünk, akinek gyermekei vannak. És hogy visszamentünk oda, ahonnan jöttünk. De azt mondtam a legelején, hogy ő elejétől fogva végig szeretett. És hogy ez nem ingadozik. Tudjátok, mit csinált az Isten? Fölkelt. És oda ment az ő feleségéhez. És a következőt tette. Hát, gyönyörűséges. Figyelj, azt mondja, hogy második rész 16-os. Azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. Tehát Isten nem fogadta el a vereséget. Mondjuk így kinyíltam. Azt mondja, hogy elment az asszony. Nem a fejét verte a falba, nem akart öngyilkos lenni, nem gyűlölte meg, nem vágta el az összes emléket, a képeket nem égette el, semmilyet nem tett. Azt mondja, hogy elment. Itt hagyott. Hát akkor oda megyek hozzá, és újra elcsábítom őt. És rábeszélek a szívére, hogy megtudja, hogy szeretem őt. Hogy megtudja, hogy érte élek. Vissza akarom őt szerezni. Hogy újra velem legyen. Hogy újra egy család legyünk. Nem vádolom őt. Nem haragszom rá. Szeretem. Sőt, azt írja a harmadik résznek az első verse. Ezt mondta nekem az Úr. Szeresz csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője, és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordultak, és szeretik az aszúszöllőt. Vissza akarja szerezni a mi szívünket, a teljességét. Tudod, mert amikor te ha valakinek a szerelmét elfogadod, és te is szereted őt, akkor a te szívedben nincsen másnak helye. Az nem úgy van, hogy te félig szereted őt, a másik felében meg négyen még benne vannak. Vagy hárman. Vagy ketten. Vagy nyolcan. Mert most ilyen szezon van. A másik fele azért az ott van. Tehát ez a fele, most mindent adjam oda? Nem, akkor meg se fordul a fejedben. Akkor az egész szívedet nekiadod. Nem fontos senki más. Csak ő. Csak ő és te. Nem kell futkároznod más szeretők után. Nem unalmas vele élni. Nem unalmas az, amit ő ad. Hanem izgalmas. És gyönyörű. És élvezed minden percét. És akarsz egyre többet és egyre kiszélesetebben átvenni ebből. De hogyha el is hagyod őt. És hűtlen vagy hozzá. Ő hűséges marad. Mert önmagát meg nem tagadja. Hű lesz hozzád, mint végig. És folyamatosan küzdeni fog a te szívedért. Hogy ő legyen a nagy jó a te életedben. Hogy ő legyen az, akihez nincs hasonló. Akihez nincs hasonló. Az egyedüli, a megismételhetetlen, az örök szerelem. A jónkat keresi. Mert a házasságban, amit vele kötünk, ebben a kapcsolatban, megnyugszik a béke és az áldás, ami ezen kívül nincs. Mert ezen kívüli kapcsolatokban sem békét nem találunk, sem áldás nincs benne. De nála ez ott van. És szeretné, ha mi megbékélnénk, és hogyha áldást vennénk. Sőt, tovább megyek. Azt szeretné, hogyha abszolút egyek lennénk, ha átvennénk az ő gondolatait, az ő vágyait, és hogyha megerősödnénk ebben. És azt szeretné, hogyha ezt az áldást, amit tőle kapunk, ezt tovább mondanánk másoknak. Hogy mások is áldottak legyenek. Azt szeretné, hogyha mi ezt, amit mi kapunk, ezt hasznossá tennénk itt a Földön. Hogy azok, akik még nem értek el erre a szintre, azok elérhessenek. Azokban is ez a szenvedély, ez föléledjen. Hogy ők is akarjanak szerelmesek lenni az Istenben. Mert a mi erősségünk az az öröm, ami az Úrban van. Ez az öröm pedig az a szerelem, ahogy elfogadjuk azt, ahogy ő szeret minket, és erre válaszolunk. Ez az öröm, amikor már úszunk az ő jelenlétében. Amikor már nem mi akarunk irányítani és kontrollálni, hanem megbízunk benne és engedjük, hogy elrigasson minket, hogy dúdoljon, hogy megáldjon minket. Azt gondolom, hogy lassan be fogom fejezni, de szeretnék egy pici történetet itt a végére elmondani. Ugye Jézus, amikor eljött a húsvét, és eljött az az óra, ami az ő órája volt, és elment ebből a világból az atyához, pedig szerette az övéit, mint végig szerette, akkor ennek oka volt. Az ókori Izraelben a következőképpen nézett ki egy házassági ceremónia. A fiú ránézett a lányra, az megsebezte a szívét, a fiú rosszul lett, utána nem tudott se aludni, sem fölkelni, beteg lett. Senki más nem számított, csak az a lány, de az nagyon. És megtett mindent, hogy ez a lány megismerje azt, hogy ő mennyire szereti őt. És egy nap a lány igen mondott neki, és azt mondta, hogy jó, rendben van, hozzád megyek feleségül, és te leszel az én életem párja, és együtt fogunk élni. És akkor a fiú gyűrűt húzott az ujjára, majd a következő történt, eltűnt. Elment. Elment az ő apjának a házához, és egy évig ő bármikor visszajöhetett. Éjjel és nappal. Egy éven belül bármikor. Senki nem tudta, hogy ő mikor fog visszajönni. De a mennyasszony egy éven keresztül gyűrűvel az ujján, tudva azt, hogy elérte az élete célját és a legnagyobb álmát, hogy őt már feleségül kérték, várta, hogy jön az ő vőlegénye. Nem kacsingatott másik hapsik után, mert még egy gyűrűt hova húzzam. Tudta, hogy már itthon vagyok, éjjel nappal rajtam van. És úgy jól öltözött, hogy hát mégis, ha jön a vőlegény, nehogy már itt a pizsamába találjon. Tehát azért adott magára, a legszebb éve volt, tuti. És kiült rajta a szerelem. Már ez egy ilyen dolog, amit az erkélyen ülsz, tudod, az kiült. De mit csinált közben a fiú? Az apja házában elkészítette azt a házat, amiben ő fog élni az ő mennyasszonyával. Építkezett. Hogy mire ő visszajön az ő mennyasszonyához, legyen egy hely, ahol ők majd lakni fognak. Legyen egy hely, ahol ők leélik az életüket. Aztán visszajött a fiú. A lánya meglepődése mellett biztos nagyon örült is. És elkezdődött a lakodalom, ami 7 napig tartott. 7 napig ünnepelték, hogy eljött ez a nap. És utána éltek, míg meg nem haltak. Az Úr, a mi vőlegényünk, az eljegyzett minket az ő szellemével, ami rajtunk van éjjel-nappal, hogy emlékezzünk rá, hogy ő a mi vőlegényünk. Aztán ő nem akart elmenni, de mégis elment. Átment az atyához, az ő házába, hogy helyet készítsen az ő mennyasszonyának nekünk. És alig várja, hogy visszajöjjön. És megtörténjék az a dolog, amire mindannyian várunk. Hogy ott legyünk mi is, ahol ő. És lássuk az ő dicsőségét, és örüljünk egymásnak. Én nem tudom, hogy jöttetek ide. Hogy az ő szerelme a talpatok alatt van, vagy már nyakig benne vagytok. Akárhol is vagytok. Ugorjatok bele abba a vízbe úgy, hogy ne érjen a lábatok. Hogy kiteljesedjék bennetek az Úr szerelme, és látszódjék az arcotokon, hogy szerelmesek vagytok az Istenbe, mint ahogy ő szerelmes belétek. Azt mondom, hogy álljunk föl, és imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy te oda jöttél hozzánk a mi nyomorunkba, és feleségül kértél minket. Uram, mi ezt nem érdemeltünk meg. És én bocsánatot kérek, hogyha megcsaltalak. És bocsánatot kérünk, Uram, hogyha megcsaltunk. És köszönöm, hogy utánunk jöttél, és a szívünkre beszéltél, hogy gyönyörködsz bennünk, hogy mi vagyunk a te szerelmesed, hogy alig várod, hogy átöleljél, és hogy annyira fontosak vagyunk neked, hogy nem bírsz nélkülünk élni. Uram, én hálát adok azért, hogy elhegyeztél minket a te szellemeddel, és köszönöm, hogy te megtartod a te szavadat, hogy amit te mondasz, ahhoz te, Uram, ragaszkodsz, hogy te nem csapsz be minket, hogy nem hazudsz nekünk. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjon. Köszönöm, hogy hűséges vagy hozzánk. Minden nap és minden éjjel. Köszönöm, hogy visszajössz értünk. És köszönöm, Uram, hogy nagy ünnep lesz ez a nap. És hálát adok, hogy addig is helyet készítesz nekünk, ahol együtt élhetünk örökké. Legyen neked dicsőség és tisztesség, és óriási hála, és áldás. Mert méltó vagy. Mert feleségül vettél minket, a prostituáltat, és nem hagytál minket ott, akármilyen családba szívünk, hanem visszaviszel minket a hozzád való szerelembe. Uram, taníts minket, hogy elengedjünk mindent, és elfogadjuk a te szerelmed, és vonjál be minket mélyebben a te folyódba, a te szellemed folyamába, a te szerelmes szellemed folyamába, hogy csak ússzunk a te jelenlétedbe, és gyönyörködjünk a te szerelmes hangodban. Áldjál meg minket, Uram, Jézus nevében. Amen.